Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük el a szózatot. Foglalja el a helyét. Énekeljük a 227. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik.
Jézus Isten báránya.
segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a Heiderbergi K.T. 34. úrnapi kérdéseit. Ábrahám Péter presbiter olvassa föl.
Hogyan oszlanak meg a parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla négy parancsolatban arra tanít. Miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig hat parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mint sem a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is más képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 18. Zsoltárból. Ez egy picit hosszabb Zsoltár, de figyelemmel, engedelmességre kész szívvel hallgassuk. A karmesternek Dávidé, az Úr szolgájáé, aki azon a napon mondta el az Úrnak ennek az éneknek a szavait, amelyen az Úr megszabadította minden ellensége és Saul kezéből, ezt mondta. Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem, kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. A halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árja rettentett engem. A Seol kötelei vettek körül, és a halál csapdái fogtak meg. Szükségemben az Urat hívtam, és Istenemhez kiáltottam. Meghallotta hangomat templomából, és kiáltásom fülébe jutott. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek alapjai inogtak. Megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel, az orrából, szájából emésztő tűz, izzó parázs gerjedt benne. Lehajtotta az eget, és leszállt, homály volt a lába alatt. Kérubon járt, és szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé maga körül, mint egy sátrat. A sötét felhőt és a sűrű fellegeket. Az előtte levő fényességből előtűntek felhői jégesővel és izzó parázssal. Dőgött az Úr az egekben, zengett a magasságos, jégeső hult és izzó parázs. Kilőtte nyilait és szétszórta őket, villámokat röpített mindenfelé. Előtűnt a vizek medre, és megmutatkoztak a világ alapjai a te feddésedtől, Uram, orrod lehelletének szélétől. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, kihúzott a nagy vizekből. Megszabadított erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálam. Rám törtek a veszedelem napján, de az Úr volt a támaszom. Tágas helyre vitt ki engem, kiragadott engem, mert kedvét leli bennem. Az Úr megfizet nekem igazságom szerint, kezem tisztasága szerint fizetett meg nekem, mert megőriztem az Úr útjait, és nem hagytam el gonoszul Istenemet. Minden ítélete előttem van, és rendeléseit nem vetettem el magamtól. Fedhetetlen voltam előtte, őrizkedtem a vétektől. Ezért megfizetett nékem az Úr igazságom szerint, kezem tisztasága szerint, amely szem előtt van. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a fedhetetlenhez fedhetetlen vagy, a tisztához tiszta vagy, és a visszáshoz visszás vagy. Mert te megtartod a nyomorult népet, és megalázod a kevés szemeket. Mert te gyújtod meg mécsesemet, Az Úr az én Istenem megvilágosítja sötétségemet, mert általad a táboron is átfutok, Istenemmel a kőfalon is átugrom. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szintiszta, pajzsa ő mindazokhoz, akik bíznak benne. Mert kicsoda Isten az Úron kívül, kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Isten az, aki erővel övesz föl engem, és tökéletessé teszi utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karom meghajlítja az ércíjat. Üdvösséget, pajzsát adtad nekem, jobbot támogat, és jó voltot fölmagasztal engem. Teret adtál lépteimnek, és nem tántorog a lábam. Üldözöm ellenségeimet, és elérem őket, nem térek vissza, míg meg nem semmisülnek. Összetöröm őket, hogy föl sem kelhetnek, lábam elé hullanak. Mert te övesztél föl engem erővel a harcra, és elém vetetted azokat, akik felkeltek ellenem. Megadtad, hogy ellenségeim meghátráljanak, és elpusztíthattam gyűlölőimet. Kiáltoznak, de nincs szabadító. Az Úrhoz kiáltanak, de nem felel nekik. Apróra töröm őket, mint szélhordta por, és megtaposom őket, mint az utca sarát. Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól, nemzetek fejévé tettél engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem. Amint meghallja fülük szavamat, engedelmeskednek, és az idegenek is hízelegnek nekem. Mert eltikkadtak az idegenek, és reszketve jönnek elő erődeikből. Él az Úr, és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát üdvösségem Istene. Isten az, aki bosszút áll értem, népeket vet alám, és megment ellenségeimtől. Az ellenem felkelőkkel szemben fölmagasztal, és megszabadít az erőszakos emberektől. Ezért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek nevednek. Nagy segítséget ad királyának, és irgalmasságot cselekszik fölkentjével Dáviddal, és utódaival mindörökké. Isten áldja meg a meghallgatott igét, jöjjetek feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Úrunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk azért, hogy itt lehetünk a Te házadba, mint a Te néped, hogy hallgassuk az igét, a Te szabadat. Köszönjük a Te kegyelmedet, amivel hordozod az életünket. Köszönjük a Te kegyelmedet, amivel hordozod népünknek is az életét, sorsunkat, egyházunkat, gyülekezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy ma ünnepet is ünnepelhetünk, és neked adhatunk hálát mindenért. Neked adhatunk hálát azért, hogy olyan országban élhetünk, ahol összejöhetünk, és hangozhat a Te igéd szabadon. Urunk, kérünk, hogy tartsd meg ezt a békességet, és Te adj mindig rendet, Te adj mindig olyan vezetőket nekünk, akik rád figyelnek, és a Te törvényeid vannak szívükben. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te tudod a szívünket lecsendesíteni, úgy, hogy figyeljünk a Te halk és szelíd hangodra. Urunk, kérjük, hogy Te add meg nekünk, amire most szüksége van a lelkünknek, akinek a vigasztalásra a vigasztalást, akinek a feddésre a feddést, akinek a bátorításra a bátorítást. Urunk, csak reád néznek a mi szemeink, és várjuk, hogy Te munkálkodj közöttünk, szent lelked és igéd által. Amen. Az ige meghallására készülve a 250. dicséretünk 4. versét énekeljük, így kezdődik a 4. vers, imádlak téged, aki teremtettél. melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott 18. Zsoltárban, annak második és harmadik versében. Ezt mondta: szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom, az én Istenem, kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Kedves testvéreim, akár egy aranymondás is lehetne ez az ige szobánk falán, hogy soha el ne felejtsük azt, hogy ki a mi Istenünk és mivel tartozunk neki. Kérdés, hogy ki mernénk tenni ezt szobánk falára, hogy mindig előttünk legyen, hogy szeretlek, én Uram, erősségem? Tudnánk vele mindig azonosulni? 2 héttel ezelőtt kaptam levelet az egyik volt gyülekezeti tagunktól. Azt írta benne, hogy széttépte a Bibliáját, számára megszűnt az Isten. Egy csapás érte, amiből azt szűrte le, hogy Isten nem szeretetteljes, Isten nem kegyelmes Isten, olyan Isten, aki csak elvesz igazságtalanul és kegyetlenül. Aztán az utolsó temetésre készülő beszélgetésem is eszembe jutott. Egy 87 éves bácsi jött bejelenteni, hogy meghalt a felesége, és amikor hívogattuk őt arra, mindig az a rend állunk, hogy a temetés után hívjuk őt a következő istentiszteletre, nagyon ingatta a fejét, hogy nem, ő nem teszi be a lábát a templomba. Régebben ő sokat járt, de mióta meghalt a fia 22 évesen, ő azóta haragszik az Istenre. Ő azóta egyszer se tette be a lábát a templomba. Úgy kérdezgettem, hogy azért szokott-e vele beszélgetni, vagy hogy is van ez a kapcsolat, és mondja, hogy hát igen, hát imádkozni szoktam, de a házába nem teszem be a lábamat, mert nem tudom azt elfogadni, amit velem tett. Ha legalább megmagyarázná, hogy miért kellett ennek így történnie. De kérdezem az Istent, és nem válaszol, és én ezért nem megyek el a házába. Isten nem a mi gondolataink szerint cselekszik sohasem, de azt tudhatjuk, hogy az ő akaratát és terveit beteljesíti mindig a benne bízók életében. Dávid király ezt a Zsoltárt azon a napon mondta el, amikor az Úr megszabadította minden ellensége és Saul kezéből. Nincs könnyű szakasz a háta mögött, 14 év, hiszen ennyi telt el azóta, hogy Sámuel próféta Isten parancsára felkente királlyá. Ő 30 éves volt ekkor, akkor lett király, addig pedig tudjuk, hogy szenvednie kellett Saul féltékenységétől, üldözésétől és meg annyi más ellenségétől is. Részletesen olvashatunk bujdosásáról, kísértéseiről a királyok vagy a krónikák könyvében. Nagyon gyakran csak egy hajszál választotta el attól, hogy baj érje, vagy éppen életét veszítse, de az Isten nem adta át őt ő ellenségei kezébe. És Dávid királynak tulajdonképpen az egész élete szabadítások sorozata, körülvették a halál kötelei, folyamatos létbizonytalanságban van, életveszélyes helyzetekbe kerül, de nem emeli fel soha kezét Saul ellen, mert vallotta és hitte, hogy az Isten hatásköre, az Úr tehet egyedül ítéletet, az Isten pedig nagyon jól tudja mindig, hogy mit kell tennie. És Dávidnak a szíve nagyon sokat formálódott ezekben az években, megérlelte benne az Isten a szíve szerint való királyt, megérlelte szívében a szeretetet a sok lelki küzdelemben, a bizonytalanságban és a szabadulás átélése során. Miközben Dávid az Istenben bízik, és nem a láthatókra néz, hanem az Úristenre, és nem panaszkodik, nem hányja Isten szemére, hogy miért nem lett Góliát legyőzése után azonnal király, hanem elismeri, hogy Isten az Úr, aki igazságos és hűséges, és aki a győzelmet adja egyedül. Tehát így születik meg ez a 18. Zsoltár, ez a hitvallása, hogy szeretlek, én Uram, erősségem. Kérdés az, hogy vajon a mi életünkben ez a szeretet hogyan érlelődik? Megérlelődhetett már? minek kell hozzá történnie, hogy is megy ez végbe. Amikor a férjemmel megismerkedtünk viszonylag hamar, két heti ismeretség után megkérte a kezemet, elkezdett udvarolni, és nagyon jól estek nekem a szép szavak, jöttek a szép SMS-ek, amiket hát nem töröltem ki a telefonból, hanem néha úgy visszanéztem, hogy mit is írt, és hát ma is sajnálom, hogy nincsenek meg ezek az SMS-ek, mert tönkrement a telefon, és elszállt vele minden üzenet, de az idősebbek talán így őrizgetik féltve a szerelmes leveleket, szalaggal átkötve, bizonságául egy bensőséges viszonynak. Dávidnak ez a Zsoltára olyan, mint egy szerelmes levél, Istennek címezve, árulkodik az ő élő meghitt közösségéről Istennel. Megvan a mi életünkben ez a meghitt közösség az Istennel, hogy valaha is megvolt, vagy valamikor megvolt, és ránk is az a jellemző, ahogy azt a Jelenések könyvében olvassuk az efézusi gyülekezetről, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél vissza azért, honnan estél ki, térj meg, és előbbi cselekedeteket cselekedd. Tehát az életünkben sok fáradozás, szenvedés, próba kioltja a szeretetnek a tüzét, és már nem Jézus Krisztus van a középpontban. Én azt élem meg sokszor, hogy a szolgálat kerül a középpontba, és ez se jó, vagy bármi más. És ezért is hív magához újra bennünket az Isten, hogy élessze a szívünkbe a szeretetnek a tüzét. De mit jelent ez konkrétan? Egység Jézus Krisztussal. Tehát csak úgy, mint a házasságban a férfi és a nő teljes egysége, és nem véletlenül beszél erről így Pál apostol a leveleiben a testképe, hogy ahogy a fő irányít minden tagot, és úgy működik az jól az egész test javára. Dávid is beszél erről az egységről ebben a Zsoltárban, az Úrhoz kiáltok, szükségemben az Urat hívtam, megőriztem az Úr útját, minden ítélete előttem van, rendeléseit nem vetettem el magamtól. Tehát úgy beszélged Dávid az ő Istenével, mint barátjával. És a pillanatnyi döntéseiben is mindig ott volt a felfelé tekintés, tehát várja Istennek a vezetését, mert nem maga akar dönteni, hanem ezt az Istenre bízza. Kísértéseiben meg ez a kapcsolat tartja meg, az Úristen tartja meg. Tehát innen jön erő a harchoz és a bizonyság. Tehát így lesz Dávid olyan erős, hogy előtte még a kőfal sem akadály, mert általad a táboron is átfutok. Istenemmel a kőfalon is átugrom. Tehát a hit ezt jelenti, hogy élő kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. Tehát vele beszélgetni mindent rábízni, elsősorban és legelőször az egész életemet, mindent tőle várni és kapni, mindent a kezéből fogadni el. Tehát vele vagyok örömeimben, vele élem meg, de vele élem meg a bajaimat is, kísértéseimet, és ezért nem félek. Rábíztam magam. Tehát a szeretet az nem egy ilyen érzés, vagy rózsaszín köt, hanem engedelmesség az én Uramnak. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Tehát kész vagyok neki engedni, irányíthat, küldhet, neki szolgálok. Nagyon szép, ahogy kezdődött ez a Zsoltár, hogy Dávid így is nevezi magát, hogy az Úr szolgája. Tehát mondhatna itt már nagy szavakat, hiszen ő a király. Ő az, aki mindenkit legyőzött. Ő az, aki hatalomra tett szert, nagy gazdagságra. Felnéznek rá. De nem ezt emeli ki, mert hogy a szeretetben benne van a szolgálat, hogy Uram, én csak a te szolgád vagyok. Feltétel nélkül kész vagyok engedelmeskedni. És ezt most kérdőjellel is mondom, hogy kész vagyok engedelmeskedni az én Uramnak. Ha magamra nézek, akkor hát azt kell megállapítsam, hogy bizony ez nekem nem megy mindig. Valahol mindig híja van, valahol mindig elrontom. De arról beszél az Isten igéje, hogy ő előbb szeretett minket, tehát hogy ő a kiindulási pont, ő az elhívó, ő a garancia. Hiszen mi nem tudjuk mindig őt úgy szeretni, ahogy azt az megilletné őt. Csak akkor tudjuk szeretni, ha ő elő felgerjeszti a szívünkbe ezt a szeretetet. Tehát megismerteti magát velünk az Isten, mint ahogyan az Dáviddal is tette. Tehát ezért tudja így sorolni Dávid itt sorba, hogy kicsoda számára az Isten, mert az élete nagy próbás szakaszaiban ilyennek ismerte őt meg. Tehát megtalálta Istenben a támaszt, a békességet, az erőt. Átélte, hogy Isten ott van vele. Isten az ereje akkor is, amikor legyőzte Góliátot, de akkor is, amikor menekülnie kellett Saul elől, akkor is, amikor megkísértette őt az a gondolat, hogy ölje meg Sault, akkor is Isten volt az ereje, és fogta vissza a kezét a harctól, hiszen ott volt karnyújtásnyira tőle. És mi megismerhetjük Jézus Krisztus határtalanul nagy szeretetét, aki az életét adta értünk, amikor mi még mit sem tudtunk róla. És tudjuk, hogy ő valósággal elszenvedte a halál köteleit, és nem kiáltott szabadulásért, hanem megharcolta ezt a tusát a Gecsemánéi kertben, és aztán egyedül szenved és hal meg értünk a kereszten. Ismerjük a folytatást, hogy harmadnapra győzelmet aratott a halál felett, és ez a győzelem végleges. És ezért lehet a mi életünkben is az. És hogyha benne van is az életemben, mert mindegyikünk életében benne van, a hívők életében is benne van, hogy igen, vannak veszteségeink ezen a világon, de akkor is teljes a győzelem és a szabadulás Jézus Krisztusban. És szeretetet töltheti be a szívünket, és buzgón kereshetjük az ő akaratát, és vágyhatunk a szolgálatra, a vele való csendességre, és mindig ezzel a várakozással nyithatjuk ki a Bibliánkat. És nem kell az óránkat nézegessük, hogy meddig tart még az Isten tisztelet, hanem várjuk, hogy mit mond még az Isten, mivel akarja még betölteni a szívünket. Olyan jó lenne mindig erre gondolni, és ránézve élni az életünket. Tehát szeretetből fakadó engedelmesség, az igazi engedelmesség. Dávidot Isten szeretete tartotta kézben, és nem hagyta, hogy ez a szeretet megkopjon. Mert jöttek az életébe a próbák, és szüksége volt az Isten megtartó kegyelmére, bölcsességére és erejére. Unalmában megkopott ez a szeretet, tudjuk, hogy amikor harcolni kellett volna menni, és ő nem ment, hanem ott unatkozott, akkor jöttek a parázna gondolatok, és azoknak adott helyet, és elbukott. De tudjuk jól, hogy elesett állapotában is az Isten szerette őt. És amikor Dávid szíve erre már kész volt, akkor az Isten újra helyreállította a vele való szeretet kapcsolatot. Amikor vissza tudott térni hozzá, amikor megvallotta bűnét, akkor átélte, hogy Isten az erős lelket megújítja benne. Én nem tudom, hogy kinek hol tart most ez a szeretet kapcsolata Istennel, ki vagy mi tolakodott az első helyre az életében. Lehet, hogy nekünk is emlékeznünk kellene arra, hogy honnan estünk ki, és elkezdeni újra engedelmeskedni neki. Dávid Istent győzelmes Istennek ismerte meg, aki megszabadította őt ellenségei kezéből. És azért is szereti, mert hogy ilyennek ismerte meg őt. Tehát nem ő győzte le a maga erejével az ellene támadókat, hanem az életében Isten győzedelmeskedett. És ez a felszabadító öröm érezhető ki az egész Zsoltárból. Az Úr legyőzi az ellenséget, lenyúl a magasból, kimenti gyermekét, leoldja a halál köteleit, tágas térre állít, szabaddá tesz. Tehát igen, nagy dolog az, hogyha el tudjuk azt mondani, hogy az Isten minden ellenségemtől megszabadított. Hát gondolhatunk itt konkrét személyre is, Dávid életében Saul, filiszteusok, majd később a tulajdon fia is az életére tör, és menekülnie kell. Ennél azonban veszélyesebb támadás, a belső támadás, ami a szívemet, hitemet bombázza, ami elhomályosítja, megkérdőjelezi az Isten szeretetét. Amikor jön az aggódás, kicsinyhitűség, vagy éppen irigység, hogy másét nézem, és nem elégszem meg azzal, amit az Istentől kaptam. Vagy az önzés, leveszem tekintetemet az Istenről, és hagyom, hogy az ellenség eltorzítsa a képet. És lehet egy-egy életeseményünk is ilyen torzító, betegség, gyász, veszteség, ami lehúz, mint valami örvényt magával a mélybe. Leveszem a tekintetemet róla, és elveszetté válok, és igazából Isten nélkül csak vesztes lehetek, sebezhetővé leszek, és elbukom. Sajnos van ellenség, és amíg itt a földön élünk, lesz. És emlékeztet rá a betegség és a halál is, hogy igen, ezen a földön élünk. És az élet nehézségeivel is szembe kell néznünk, sokszor akadályok is szegélyezik az utainkat, és nincs külön hívő rész a földön, ahol ki tudnánk ezt kerülni. És Isten nem is megkímélni akar minket, hanem edzetté tenni, megszabadítani ellenségeinktől. Mint amikor az üldözött megérkezik az erős sziklavárba, vagy amikor a harcos elrejtőzik a nyilak elől a pajzs mögé, vagy amikor a gyilkos, akit jogosan üldöznek, megragadja az oltár szarvát a templomban és bocsánatot nyer. Tudjuk, hogy a Szent Sátorban levő oltárnak 4 részből készült szarva volt, és itt mutatta be a főpap a nagy engesztelő áldozatot évenként egyszer, és ez volt a pont, az oltalom, a menedék a bűnös számára. És számunkra ez a menedék Jézus Krisztus golgotai keresztje, amit hittel meg lehet ragadni. Tehát az ős ellenség kezéből ott szabadított meg minket az Isten egyszülött fia egyszer s mindörökké. És az életünkben megmutatja, hogy igenis ő a szabadító úr. És nem én győzöm le az ellenséget, nem én kerekedek felül a kísértő, a gonosz önpusztító gondolatokon, hanem ő az úr. És ő az, aki győzedelmeskedik felettem is. Mi nem vagyunk elég erősek, és ezt gyakran be kell lássuk alázattal, és nem szégyen ezt beismerni, hogy Uram, én gyenge vagyok, nélküled semmi. Ellenségeink nagyobbak és erősebbek nálunk, de mindez azért van, hogy mindenben megismerjük a mi Istenünknek a nagyságát és erejét, a hordozó kegyelmét, hogy ez oda vigyen még inkább bennünket a kegyelem királyi székéhez, hogy egyedül Jézus legyen a mi menedékünk, pajzsunk, üdvösségünk szarva. Keménykedhetünk, és sokszor meg is tesszük, vagy rázhatjuk az öklünket Isten felé, hagyhatjuk, hogy elborítsanak az ellenerők, de inkább kérjük Istenünk szabadítását, aki szabadító Isten, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tehát az Isten az ő szabadítását ígéri. Ha szükségünkben az Urat hívjuk, ő szelek szárnyán siet segítségünkre. Az eget is lehajlította, a föld is beleremegett, tehát Isten mindent felhasznál a javunkra. Innen származik az a szép halleluja énekünk, hogy szelek szárnyán suhan, mert az Isten ilyen az övéihez. Szabadítása mindig időben érkezik, siet, hogy segítsen, és akkor átélhetem, hogy ott van velem. Van úgy, hogy a bajtól óv meg, de gyakrabban van úgy, hogy a bajban tart meg bennünket. Nyomorult helyzeteinkben ahhoz meneküljünk, aki nagyobb nálunknál. És a hívő embereket soha nem az jellemzi, hogy mink van ezen a földön. Mekkora házat építettünk föl, vagy milyen hírnévre tettünk szert, hanem az jellemez bennünket mindenkor, hogy szabadító Istenünk van, aki szeret, és akit mi viszont szerethetünk. És minél inkább engedjük neki, hogy szabadítónká legyen, annál inkább szerethetjük őt. És tőlünk is kérdezi ma, mint ahogy kérdezte Pétertől, ott a végén, hogy szeretsz-e engem, jobban szeretsz-e engem ezeknél. Mit válaszolunk erre? Tudunk-e mindig Isten felé menekülni? Ő áldjon meg bennünket, hogy így legyen. És pár mondatba találtam ezt az interneten, ezt az összefoglalást, a 18. Zsoltárhoz, hogy ő az én erősségem gyengeségemben, menedékem, ahol biztonságban elbújhatok, váram, ami bevehetetlen, amikor az ellenség tombol, szabadítom, aki egyedül képes utóízmentes felszabadult örömöt adni, védő pajzsom, aki megvéd a rám zúduló bántásözönben, üdvösségem záloga, hisz meghalt értem, annyira szeret, mencsváram, ahova minden reggel védelemért és erőért mehetek. Amen. Ráfelelő énekként a 321. dicséretünk 7. versét énekeljük. Imádságos szívvel így kezdődik ez a vers, hogy kereslek, Uram, engem Te is keres. Imádkozzunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy nem kérdéses a Te szereteted, hiszen világosan megmutattad ezt Szent Fiadban, Jézus Krisztusban, akit küldtél erre a földre, hogy szabadítónká legyen. És köszönjük az ő kereszthalálos szeretetét, hogy ott maradt értünk, vállalta a halált, hogy a mi életünket kivonja az örök halál karmaiból. Dicsérünk és magasztalunk, hogy legyőzte az ős ellenséget, és ezért lehetünk mi szabadok. Köszönjük, hogy Te tudod a szívünkbe elindítani a hitet, a szeretetet, hogy az életünket egészen tudjuk hozzád kapcsolni. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi annyira feledéken gyermekeid vagyunk, hogy elfelejtjük, hogy milyen nagy a Te szereteted. Amikor jön egy vész, vagy akadály, vagy baj, akkor levesszük a tekintetünket rólad, és már is csüggedünk, de köszönjük, hogy Te vagy az, aki ilyenkor újra magadhoz vonz bennünket, és erősíted a hitünket. Urunk, ezt kérjük, hogy erősítsd a mi hitünket mindenben, ami velünk történik, hogy tudjunk hozzád menni, tőled kérni erőt, tőled kérni bölcsességet, ha tudjunk benned élni és járni. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyülekezetünknek a gyászolóit, különösen is kérünk, hogy őket erősítsd meg magadban. Te adj élő reménységet, Te add azt a el nem múló örömöt, hogy legyőzted a halált, és aki veled jár, annak örök élete van, az ha meghal is él. És köszönjük, Urunk, hogy veled lehet felállni bukásainkban, mert nálad van bocsánat is, és nálad teljes ez a bocsánat. Köszönjük, Urunk, hogy gyengeségeinkben is kiálthatunk, és Te tudsz adni erőt a következő lépéshez, és Te tudod megvilágosítani az utat is, amin járjunk. Urunk, neked köszönjük meg az örömeinket is, hiszen azt is azért adott, hogy benned erősödjünk meg, és hogy a hálaadás gyümölcsét teremjük. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. Urunk, segíts, hogy be tudjuk tölteni azt a parancsodat is, hogy tartsunk mindig könyörgéseket elöljárókért, méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk ezen a földön. Urunk, add, hogy erről se feledkezzünk meg, hogy nekünk felelősségünk van hazánkért, népünkért. Te add mindig az imádságnak a lelkét, és most is, Urunk, hogy a csendben Te hozd elő a gondolatokat, a hálaadást, a bűnbánatot, amit eléd vihetünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen.